a harmadik fejezet első verstől a 12. versig. Tehát a Jakab apostolnak a leveléből a harmadik fejezet első verstől a 12. versig állva hallgassuk meg ezeket az igéket. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vettünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahová a kormány is akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezés lángba borítja egész életünkben, miközben maga is lángba borul a gyehenna tűzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszeledíthető. Meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlőfügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Isten áldja meg számunkra ezeket az igéket, foglaljunk helyet. Hát ezek az igék, amiket itt felolvastam, már nem túl pozitív dolgok, hogy mire képes az embernek a szava, mire vagyunk mi képesek, ami néhány mondatunkkal, néhány kifejezett szóval. Az elmúlt heteket, hogyha figyeltük, meg tapasztaltuk, egy-egy embernek a nyilatkozata akár a forintnak az árfolyamát így mozgatja, hogy 215 forint vagy 230 forint körül van az euró, csak azért, mert a jegybank így vagy úgy nyilatkozik arról, hogy mi várható a gazdaságban. Vagy lehet hallani azt, hogy egy-egy cégvezetőnek, akinek a cégén a tőzsdén van, mond egy-két mondatot, és aztán az árfolyamok össze-vissza mozognak. Vagy a világnak a vezetői mond egy másik országról valamit, és annak következtében, hát ha nem is háborús helyzet, de konfliktusok alakulnak ki, hogy most akkor ezzel mit lehet kezdeni, és mit kell tenni. Mindez mutatja azt, hogy egy-egy szó, egy-egy mondat, egy-egy kifejezésnek milyen jelentősége lehet, és hogy milyen hatása lehet, akár világviszonylatban, de ugyanúgy igaz ez a mi életünkre is, hogy egy-egy szónak, egy-egy kifejezett mondatnak milyen jelentősége lehet. És nagyon jó látni azokat a kis képeket, amit Jakab apostol hoz, hogy hát a nyelv az olyan, mint a tűz, és aztán elindul, és aztán mindent lángba tud borítani. Vagy olyan, mint egy kormányos rúd, egy hajónak a kormányrúdja, amelyel lehet ide-oda irányítani, hogy merre haladjon a hajó. Vagy hozza a lovak szájába adott zablát, amivel lehet jobbra-balra irányítani a szekeret, hogy merre haladjon. Néhány gondolat, amit szeretnék megosztani arról, hogy hogyan tudunk mi építeni a mi beszédünkkel. Hogyan lehet építő a mi szavunk a mindennapjaink során. Az első gondolat az, hogy mi az, amit kerüljünk. Az két ilyen gondolat, amit szeretnék említeni. Az első az, hogy a mi életünk során rengeteg olyan dolgot hallunk vissza, ami arról szól, hogy mi rossz az életben. És néha hajlamosak vagyunk ezt tovább is adni, és kifejezni a panaszunkat, és elmondani a másiknak, hogy mi a bajom veled. Mi az, amit te rosszul csinálsz, mi az, amit másképp kellene tenned, mi a problémám veled. Egyik gyülekezetben egy idős testvér azt a szerepet vállalta saját magára, hogy ő lesz az ilyen ajtón álló, vigyázza a gyülekezetet, és hogy megóvja minden bajtól. És hát ezt olyan vehemenciával tette, hogy hát a gyerekei egy idő után nem jártak abba a közösségbe, mert elérte azt, hogy nem hallgatnak rá. Vagy az embereket úgy ledorongolta a Bibliával, aminek az eredménye az volt, hogy mindenki el akarta kerülni őt. Néha volt talán valami jogosság abban a kritikában, amit megfogalmazott, de ahogy ezt tette, az teljesen romboló volt. És az ő szavainak a nagy része arról szólt, hogy mit lehet kritizálni, mi az, ami rossz volt valamiben, mi az, ami hiba volt valakin, hogy rosszul öltözködött, hogy rosszul szólt, valami nem jól jött ki. Az első dolog tehát az, hogy arra próbáljunk figyelni, és azt próbáljuk magunkban tudatosítani, hogy hogyan tudom én elkerülni azt, hogy kritikus legyek, hogy túlzott kritikát gyakoroljak. Néha ez talán abból fakad, hogy én maximalista vagyok, és elvárom azt, hogy jól működjenek a dolgok, és én mindent kihozok, és hogy van az, hogy más meg nem teszi ezt, és más meg nem adja bele a maximumot. És ilyenkor magamba kell nézni, magunkba kell nézni, hogy azt mondjuk, hogy nem feltétlenül biztos, hogy mindenkinek ugyanannyira fontos ez a dolog, mint nekem fontos. És hogy nem biztos, hogy azzal teszek jót, hogyha azt mondom, hogy ez nem jó, hanem megpróbálom megtalálni azt, hogy mi az, ami jó lehet benne. A másik dolog, amit érdemes kerülni, valaki ezt néha úgy fogalmazta meg, hogy az én, meg az én nagy szám, meg az, hogy amit én tovább mondok, hogy amit hallok, aztán azt hogyan adom tovább, aztán megint hallok valamit, aztán megint továbbadom, aztán megint valakitől valamit hallottam, aztán arról beszélek, hogy ezt hallotta, de hát ismerjük ezt, hogy mi ez a szó, hát ez az ilyen pletyka, egy ilyen információ továbbadás, megszentesítve imakérések néha, de nem a jó indulat, vagy nem éppen a pontosság, meg a korrektség van mögötte. Volt egyszer egy hölgy, aki egy nagyon pletykás hölgy volt, és aztán megtért, és elment a lelkészhez, és megvallotta az ő bűneit, meg az Úr előtt megvallotta a bűneit, és hát megkérdezte a lelkészt, hogy hát mivel tudná jóvá tenni az ő tetteit, amit ő elkövetett, hogy mi az, amit ő tudna tenni. És hát akkor erre mondta neki a lelkész, hogy hát ő azt az a tanácsot tudja adni most, hogy fogjon egy párnát, egy tollpárnát, szedjen ki a tollpárnából egyenként tollakat, és rakja le azoknak az embereknek az ajtója elé, akiről úgy pletykálgatott. És hogyha lerakta, akkor utána majd jöjjön vissza. Hát nagyon engedelmes volt, szépen lerakta minden ház elé, akiről beszélt, pletykált, és visszament a lelkészhez, és hát mondta, hogy hát akkor megtettem, na most akkor mi az, amit kell tenni. Hát és a lelkész azt mondta, hogy hát akkor most gyűjtsed össze szépen azokat a tollakat, amiket leraktál az ajtó elé. És hát persze, hogy lehetetlen volt összegyűjteni. Hogy a hatás az valami ilyen, hogyha ha belekerülünk ebbe a hibába, hogy valamit nem tudunk utána helyrehozni. Hogy amikor elindul bennünk ez a kényszer, vagy ez a szokás, rossz szokás előjön bennünk, akkor ez is üsön eszünkbe, hogy lehet, hogy olyan dolgokat fogunk mondani, tenni, amit aztán nagyon nehéz lesz helyrehozni, és visszaszívni, és helyreállítani valakinek akár a becsületét, akár azt, hogy azt tette, vagy nem tette. Mi az, amit kerüljünk, és mi az, amivel foglalkozzunk. arról van szó, hogy kerüljük a kritikát, akkor amivel a mi beszédünk építeni tud, az az, hogy adjunk pozitív, hiteles visszajelzést. Azt mondják, hogy a gyermekeknek a fejlődésében, és ehhez kapcsolódott köthető is, az is, hogy a mi hitünknek a fejlődésében nagy szerepet játszik az, hogy a szavakat mennyire halljuk hitelesnek, mennyire igaz az, amit egy szülő mond, mennyire valóságos és mennyire pozitív, amit visszaadunk másnak. Hogy adjunk pozitív, bátorító visszajelzéseket. Érdemes elgondolni azt, hogy a mi életünkben kik voltak azok a személyek, azok a mondatok, melyek voltak, amelyek bátorítottak bennünket egy-egy helyzetben. És gondolni arra, hogy ő hogyan találta meg azt, hogy ilyen bátorító szót tud mondani nekem. Aki kifejezte, hogy legyen kicsit bátrabb, vagy milyen ügyes vagy, vagy de jól csináltad ezt, hogy ezek hogyan hatottak ránk, és milyen jól megmelengetik a mi lelkünket, és elbillentenek dolgokon, hogy ez mennyit számít nekünk. Hogy mi is találjuk meg azt, hogy mit tudunk mi, hogyan tudunk mi pozitív visszajelzést adni. Hogy szokták azt mondani, hogy mondasz egy kritikát, akkor előtte mondjál három pozitívumot az embernek. Nem csak azért, mert jobban fogja hallgatni a kritikádat, de azért, mert valóban számít ez neki, és valóban építi az ő életét. Adjunk pozitív visszajelzést, és őszinte dicséretet. És számtalanosan lehetett azt hallani, hogy örülök én a te dicséretednek, mondjuk, vagy a te szavaidnak, de én jobban várnám tőle is. Tőle annyira sokat számítana, ha az apukám egyszer megdicsért volna. Vagy ha a tanárom egyszer azt mondta volna, hogy milyen jó vagyok. Hogyha egy-egy ebbe a másik helyzetbe bele tudjuk képzelni magunkat, hogy igenis tőlünk is számít valakinek az, hogy pozitívan visszajelezzünk, és pozitív visszajelzést adjunk az emberek számára. Hogyan tudunk mi a szavunkkal építeni másokat? Azáltal is tudunk építeni másokat, hogyha kiállunk valaki mellett. Ha nyilvánvalóvá tesszük azt, hogy igen, egyetértek azzal, amit teszel. Igen, te jól teszel, jó úton jársz. Ismert az a mondás, hogy a gonosz győzelméhez elég az, ha a jó szótlanul áll. Ha mi nem szólalunk meg, akkor lehet, hogy a rossz győz. És a másik embernek kára lesz abból. Viszont, hogyha megszólalunk, akkor pedig építjük azt. Volt egy helyzet, amikor egy házas pár egy gyülekezeti szituációban volt, és nagyon várta volna azt, hogy valaki kiálljon mellette, mert igazságtalanul bántak velük. És senki nem állt ki mellettük. És ez egy törést okozott az ő életükben. És a legnehezebb egy-egy helyzetben kiállni valaki mellett, akár tömegben, az, hogy én legyek az első, aki megszólal, hogy ennek másképp kéne lenni. Vagy az igazság más. Azonban, hogyha egy embernek, ahogy szokták mondani, a gerince kiegyenesedik, akkor a többiek gerince is kiegyenesedik majd. Hogy az ilyenfajta pozitív kiállás és mások mellett kiállás és szavakban való kifejezés, ez olyan lehet, amivel ami a beszédünk építi a másikat. És mindezeket hogyan tudjuk mi magunkban kezelni, és hogyan tudjuk kerülni a kritikát, és hogyan tudunk pozitív módon viszonyulni, és hogyan tudjunk pozitívan kifejezni mindezeket. Jézus beszélt arról, hogy A jó fa az jó gyümölcsöt terem. És azt mondta, hogy a szívnek a teljességéből, bőségéből szól a száj. Hogy ami a szívemben van, az fog kijönni a számon. Hogy próbálhatom én azt kontrollálni, de a feszült helyzetek, a fáradtság sok mindent ki tud belőlem hozni. Azonban, hogyha helyre tudom tenni az én szívemet, helyén vannak az én gondolataim, ha látom azt, hogy hol vagyok én Krisztusban, ha látom azt, hogy az életemnek az egészét ő a kezében tartja, ha én ezt helyre tudom saját magamba tenni, és az én szívemből jó dolgok áradnak kifelé, pozitívabban fogok állni akkor az emberekhez, és kerülni fogom a kritikát, a negatívumot. Hát nem egyszerű, mert ahogy Jakab apostol is mondta, hogy hát a nyelv az néha olyan, mint a tűz. Egyszer elindul, és aztán terjed tovább, és nehéz megállítani. De mégis egy forrás az, ami táplálja a mi beszédeinket, mint egy forrás, ami belőlünk indul kifelé, ami a mi szívünkből támad, árad kifelé. És Pál apostol mondja azt, hogy a beszédetek az legyen mindenkor sóval fűszerezett, hogy mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Amikor mindenki pozitív körülöttünk, akkor könnyű jól felelni. Amikor körülöttünk kritika van, akkor sokkal nehezebb jól, pozitívan, építően felelni. Hát azt gondolom, a pozitív és az építő felelés az nem csak azt jelenti, hogy csak jó dolgokat mondunk, hanem azt jelenti, hogy olyat mondunk, ami a másikat építi, ami a másikat segíti, ami a másiknak a javára van. De ezt úgy tudjuk becsomagolni, akár a kritikát is, hogy az valóban az ő fejlődését szolgálja, és aztán később azt mondja, hogy igen, köszönöm neked ezt a visszajelzést. Igen, köszönöm, hogy így mondtad el, és ebben segítettél. Isten segítsen bennünket abban, hogy a mi szavunk, a mi beszédünk ilyen építő tudjon lenni, és a mi szívünkből áradjon kifelé, ami pedig Istenhez kapcsolódjon. Amen. Hajtsuk meg fejünket.